Kedves hallgatom! A Filippi levél harmadik részének 21. versét olvassuk. Aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket. A mi gyarló testünket úgy is lehet fordítani, hogy megalázott testünket, vagy romlandó testünket. Ez azt jelenti, hogy átváltoztatja földi testünket. Ez a test földi test, és mindenféle korlátozottságok között ténykedik. Ehhez a földhöz alkalmazkodik. Természetünknél fogva nem vagyunk képesek fölmenni az űrbe. Testünk földi test. Aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket. Ez a testünk romlandó. Egy napon távozunk-e testből? Itt hagyjuk, mert ez romlandó. Testünk átváltozik. Már most szívesen kicserélném, hogy az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá legyen. Olyan testünk lesz, mint az Úr Jézusé volt a feltámadás után. Dicsőséges test. Pál beszél a korintusi levélben erről. Íme titkot mondok nektek. Nem fogunk ugyan mindnyájan elhunyni, de mindnyájan el fogunk változni. Hirtelen, egy szempillantás alatt, az utolsó harsonaszóra, mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. 1. Korintusi levél, 15. rész, 51. és 52. vers. A lényeg az, hogy hirtelen történik, amikor megszólal az utolsó harsonaszó. Egyesek úgy értelmezik ezt az ige szakaszt, hogy az egyik angyal, akiről szó van a Jelenések könyvében, megfújja a trombitát. De itt nem erről az egy trombita szóról van szó. A Jelenések könyve Izraellel foglalkozik. Az Ószövetségben olvasunk Izraelről, amint menetelt a pusztában, és fújták a trombitát. 2 ezüstkürtöt fújtak az elindulás jelzésére. Izrael használta a trombitákat, de mi ritkán használjuk. Talán emlékszünk arra, hogy az utolsó trombitaszót említi az ige az elragadtatás jelzésére az 1. Tesszalonikai levélben. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava, és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak. 1. Tesszalonikai levél, 4. rész, 16. vers. Figyeljük meg az Isten harsonáját. Ki mondta Gábrielnek, hogy fújja meg a trombitát? Kérdezem, hogy volt-e valaha Gábrielnek kürtje? Az Úr száll alá az arkangyal szavára és Isten harsonájára. Mindkettő az ő hangjának méltóságáról és fenségéről beszél. Szava átható és lélegzett elállító lesz. Figyeljük meg, hogy János miként írja le a megdicsőült Krisztus hangját. Lélekben elragadtattam az Úr napján, és hátam mögött hatalmas hangot hallottam, mintha trombitáltak volna. Jelenések könyve, 1. rész, 10. vers. Amikor megfordult, hogy lássa a beszélőt, a megdicsőült Krisztust látta. Az ő hangját hallotta János. Nincs a trombita összekapcsolva a gyülekezettel. Ma Krisztus szava így szól hozzánk. Íme, az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Jelenések könyve, 3. rész, 20. vers. Ő hívja az embereket, hogy jöjjenek hozzá, mielőtt rájuk szakad a nagy nyomorúság éjszakája. Amikor az ajtó megnyílik, akkor erről a földről egy embercsoport távozik, és nem megy át a nagy nyomorúságon. Hadd mondjam neked, hogy akik arra számítanak, hogy az egyház átmegy a nagy nyomorúságon, azok megítélésem szerint nem tudják megalapozni véleményüket, mégis sok intelligens ember ezen a nézeten áll. Mégis úgy találom, hogy sokkal több időt töltenek a filozófiával, a pszichológiával, a történelemmel és a velük kapcsolatos tárgyakkal, mint amennyire tanulmányozzák Isten igéjét, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket. Ez éppen az a gondolat, amit János említett. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. János első levele, 3. rész, 2. vers. Krisztus még nem jelent meg, de amikor megjelenik, hozzá hasonlók leszünk. Figyeljük meg ezt a magasztos reménységet és várakozást, ezt a nagy izgalmat Krisztus visszajövetelével kapcsolatban. Nincs a leghalványabb sejtetése sem Pálnál, sem Jánosnál, hogy először várták volna a nagy nyomorúság időszakát. Pálnak reménye volt a jövőre nézve. Mi a te reményed a jövővel kapcsolatban? A nagy nyomorúság időszaka? Barátom, ha ez a te kilátásod, akkor olyan reménytelen állapotban vagy, mint azok, akiknek semmi reményük nincs. Amikor repülőgépen utazunk, akkor a pilóta néha megváltoztatja az útirányt, mert viharba keveredünk, és azt el akarja kerülni. Néha a pilóta azt mondja, hogy vihar van előttünk, és a következő 30 percben át kell mennünk a vihar okozta légörvényeken. Én inkább szeretem, ha a pilóta így szól. Vihar van előttünk, de kikerüljük a vihart még akkor is, ha fél órával később érünk a célba. Az Úr azt mondja, hogy elkerüljük a vihart, a nagy nyomorúságot. Barátom, valaki erőltetheti a maga elméletét ennek ellenére is, de Pál ezt mondja, nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül. Már láttuk a keresztény élet filozófiáját, a keresztény élet mintáját, a keresztény élet árát, és most a 4. fejezet alapján meglátjuk a keresztény élet erejét. Minden más értelmetlen és hasztalan volna, ha nem lenne erőnk. Az életfilozófia hasztalan, ha csak nincs hozzá életerő. A minta lényegtelen mindaddig, amíg nincs meg mögötte a követéshez szükséges erő. Az ár is lényegtelen, ha nem tudjuk elérni a célt. Ezért az erő mindenek fölött áll. Azt gondolom, hogy Isten lelke azért nem engedte Pálnak befejeznie ezt a levelet, amikor ezt írta a 3. rész 1. versében, egyébként pedig testvéreim, mert Isten tudatni akarta velünk, hogy van erő a keresztény élethez. Tudnunk kell, hogy mindent megtehetünk Krisztus által, aki megerősít minket. Ebben a fejezetben megtaláljuk az örömet, ami az erő forrása, az imádságot, ami az erő titka, Krisztus indulatát, amiben van az erő szentélye. Ezért tehát, testvéreim, akiket szeretek, és akik után vágyódom, örömöm és koronám, így maradjatok meg az Úrban, szeretteim. Filippi levél, 4. rész, 1. vers. Örömöm és koronám. Láthatjuk, hogy egy napon majd Krisztus színe elé állunk, és Pál számított rá, hogy koronát kap azért, mert ezeket az embereket megnyerte az Úrnak. Ők örömet okoznak neki ezen a földön is. Mennyire szerette ezeket a filippi hívőket? Ezért tehát, testvéreim, akiket szeretek, maradjatok meg az Úrban. Pál ezt mondta az efézusi hívőknek. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Efézusi levél 6. rész 13. vers. A keresztény hit megszilárdítja az életet. Evódiát intem, és Szüntükhét is intem, hogy legyen közöttük egyetértés az Úrban. Filippi levél 4. rész 2. vers. Most érkezik Pál a filippi gyülekezet egyetlen problémájához. A felszínen volt egy kis repedés, de nem számított súlyosnak. Pál nem is említi ezt a levél végéig. Nyilvánvalóan ez a két asszony nem beszélt egymással. Már láttuk ezt, amikor figyelmeztette a filippi hívőket, hogy ugyanolyan módon gondolkodjanak az Úrban. Nem azt értette ezen, hogy másokat kell utánozniuk. Lehetnek véleménykülönbségek sok kérdésben, de ez nem választhat el két embert egymástól, akikben Krisztus értelme van. Ez az egyik dicsőséges igazság Krisztus testével kapcsolatban, hogy minden tag lehet más és más, és mégis egyek lehetnek Krisztusban. Sőt, téged is kérlek, hűséges munkatársam, segíts nekik, akik együtt küzdöttek velem az evangéliumért. Kelemennel és a többi munkatársammal is, akiknek a neve benne van az élet könyvében. Filippi levél 4. rész 3. vers. Nyilvánvaló, hogy a nők előkelő helyet foglaltak el az egyházban, és ez szokatlan volt abban a korban. Most, hogy már nem vagyok aktív lelkipásztor, elmondhatom ezt, bár mindig tétovázó és nagyon óvatos voltam ebben a tekintetben, úgy hiszem, hogy a nők azért lettek prédikátorokká, mert nem adták meg nekik a megfelelő helyet az egyházban. A diakonissa tisztséget, még ha a gyülekezetben is alakult ki, nagyon felületesen kezelték. Minél inkább tanulmányozom Isten igéjét, annál jobban meggyőződöm efelől. Pál nyíltan kimondta, hogy ezek az asszonyok vele együtt küzdöttek az evangéliumért. Kelemennel és a többi munkatársammal is. Itt van egy hívő Filippiben, akit még nem említettünk korábban. A többi munkatársammal együtt. Nyilvánvalóan Filippiben a hívők nagy csoportja volt, akiknek a neve benne van az élet könyvében. Ez nagyon fontos volt. Nevük bekerült az élet könyvébe. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek! Filippi levél, 4. rész, 4. vers. Ez parancsolat a kereszténynek, a hívőnek. Örüljetek az Úrban mindig. Ez azt jelenti, hogy tekintet nélkül arra, hogy sötét van vagy világos, nehézség vagy vidámság, problémák vagy kísértések, felhő vagy napfény van az égen, az a parancsunk, hogy örvendezzünk. Ezt megismétli, nehogy figyelmen kívül hagyjuk. Ismét mondom, örüljetek. Az örömet nem tudjuk létrehozni magunktól. Ez a Szentlélek gyümölcse. Nincs erő abban a keresztény életben, amelyben nincs öröm. Aki nem éli át az Úrban való örömet, annak egyáltalán nincs ereje. Miután Nehémiás befejezte Jeruzsálem falának építését, felállítottak egy szószéket a vízi kapunál, és ott Esdrás olvasott a Szentírásból reggeltől egészen délig. Ezek az emberek csak nemrégen kerültek ki a babiloni fogságból. Legtöbbjük egész életükben sohasem hallották Isten igéjét. Nagy hatással volt rájuk. Kezdtek szomorkodni és sírni. Ezért Nehémiás így szólt hozzájuk. Várjatok egy keveset, most nem sírunk. Ez nagy nap. Osztozni kell az áldásokban, a fizikai javakban, amiket Isten megadott, és Isten azt akarja, hogy örüljetek azoknak. Isten gazdagon megadott mindent ahhoz, hogy megelégedettek legyünk, és ez örömet szerez. Ez a mi erőnk, és ez a mi örömünk alapja. Nem lehetünk keresztjének az öröm hatalma nélkül. Az öröm az erő forrása. Hadd illusztráljam ezt, mert ezt átvette a világ. Valójában a kereskedelmi világ eléggé képmutatóvá tette ezt. A sikeres üzletember nagyon boldog. Sohasem mentünk még be üzletébe vásárolni valamit, hogy az üzletest sírni láttuk volna, amikor érdeklődtünk valamilyen terméke iránt. Kezd mosolyogni, és csodálatosan írja le a keresett cikket. Meddig jutna a kefeárus, ha szomorú lenne, és síránkozva fogadná a vevőket? Hidd el nekem, nem így árulja cikkeit. A kefeárus egyáltalán nem szomorkodik. Nem tudom, hogy odahaza hogyan él, de bizonyára az üzletben ragyog az örömtől. Egy szombaton feleségem elment a piacra, és láttam az irodám ablakából, hogy a kefeárus közeledik a házunkhoz. Ezt gondoltam. Most nem veszem észre, mert nagyon elfoglalt vagyok. Megérkezésekor megnyomta az ajtócsöngő gombját. Engedtem, hogy hadd csöngessen. Megint csöngetett kétszer vagy háromszor. Azt gondoltam, hogy abba hagyja. De nem hagyta abba. Tudta, hogy valaki van a házban, ezért rátette ujját a csengőgombra, és le sem vette. Végül önvédelemből oda mentem az ajtóhoz. Amikor megnyitottam az ajtót, arra számítottam, hogy egy kicsit ideges lett, mert megvárakoztattam. De nem volt ideges, hanem a legboldogabb mosollyal nézett rám. Minden tetszett neki. Vidáman köszöntött. Jó napot kívánok! Nem gondoltam rá, hogy ma találkozunk. Ezt mondtam. Feleségem elment a piacra. Vele majd beszélgethet, amikor hazaérkezik. De ez nem volt elég neki. Nem is tudom, hogy miként történt, de a következő 10 másodpercben már a társalgóban volt, és én a kezemben tartottam egy kis kefét. Aztán végighallgattam üzleti ajánlatait, és amikor befejezte, ezt mondtam neki. Ide figyeljen! Nem vásárolok keféket, mert nincs rá szükségem. Feleségem általában vásárol öntől, de talán a legközelebb is vásárol, most azonban nem tudok ezzel foglalkozni. Nagyon elfoglalt vagyok ezen a reggelen. Ekkor köszönt, és kezdett kifelé menni fütyörészve. Azt gondolhatta volna valaki, hogy minden keféjét megvásároltam. Találkoztam egy emberrel, aki ezeket a kefeárusokat kiképezi, és elmondtam neki az élményemet. Azt mondta, hogy ezeket így oktatják, kiképezik őket arra, hogy sugározzák az örömet. Nem tudom, hogy ez a kefeárus boldog volt-e vagy nem, de Isten gyermekének van igazán alapja az örömre. Ez az Úr öröme az életében. A világ nagyon sok pénzt költ arra, hogy próbálja létrehozni az örömet, amit boldogságnak nevez. A komikusok milliómosokká válnak, mert elmondanak néhány humoros történetet. Az emberek fizetnek azért, hogy hallják őket. Miért? Mert nevetni akarnak. Próbálnak egy kis örömet találni, amint végigmennek az életen. Isten gyermeke, akinek szintén végig kell mennie az életen, sokszor szomorkodik, mert nincs erő az életében. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek! A világ másként próbálja létrehozni az örömet. Ezt nevezik a boldog órának, vagy az alkalmazkodás örömének. Órákon át isznak, és remélik, hogy ezzel legyőzik az élet problémáit, és ez egy kis boldogságot szerez nekik. Megfigyeltem azokat, akik bemennek velük együtt, de még egyiküket sem láttam boldognak, amikor távoztak, még akkor sem, ha 2-3 órán át vidámították magukat, semmi javulás nem látszott az ábrázatukon. De volt nekik egy boldog órájuk. Nagyon sokan próbálják kárpótolni magukat az élet hiányaiért ilyen módon. Azt gondoltam, hogy jó lenne, ha a gyülekezetek igyekeznének a boldogságot célul tűzni maguk elé. Itt jön valaki, aki csak éppen most hallott egy pletykát a hét folyamán, és alig várja, hogy továbbadhassa a gyülekezetben. Nem lenne csodálatos, ha bevinnék egy kellemes hangulatú terembe, ahol egy csésze kávé mellett együtt lehetnének kellemes hangulatban, és örvendeznének az Úrban, hogy ne terjesztené a pletykát. Itt jön egy diakónus, aki úgy ontja a tüzet, mint valami sárkány, mert nem tetszik neki valami. Kellemes volna, ha őt is bevinnénk abba a szobába, és segítenénk neki lecsillapodnia, hogy élvezze a prédikációt. Nekünk igyekeznünk kell az öröm forrását létrehozni a gyülekezetben. Őszintén szólva, az ördög már elhitette az emberekkel, hogy nincs semmi öröm abban, ha valaki a gyülekezetbe jár. Azt gondolom, hogy nekünk örvendezni kellene oda mennünk, mert az öröm az erő forrása. Néha az ima összejöveteleket az erőgyűjtés óráinak nevezzük. Ez nagyon helyes, de szükséges visszakerülnünk az erő forrásához, ami az öröm. Ima összejöveteleinken, mielőtt az Urat kérnénk valamire, imádkozzunk azért, hogy adjon örömet az életünkben. Valamikor egy kis éneket énekeltünk a nyári vasárnapi iskolai alkalmakon ezekkel a szavakkal. Soha se térek vissza a szemétbe, mert az ördög akar engem ott tartani. Ez az ének teológiai üzenetet hordoz, mert éppen ezt próbálja tenni a sátán. Igyekszik elvenni örömünket, mert az öröm az erő forrása. Imádkozzunk! Uram Jézusom! Köszönöm, hogy Te vagy örömöm forrása. Add, hogy ezt meglássák rólam az emberek, és így rád ismerjenek. Ámen.